Üdvözlünk mindenkit a 180 fok a kultúra ellenpontjai című podcastünkben, nem is akármilyen podcast, hanem ez könyves podcast, hiszen anyavállalatunk a Könyvkultúra magazin. Rögtön itt az elején fölhívom a hallgatóink figyelmét, hogy megújult a Könyvkultúra magazin honlapja. Tegnap én már ott szörföztem az oldalak rovataim belül. A mikrofon két oldalán velem szemben Nelhibel Gábor, emitt pedig Pöltlő Oxi Zoltán. A mai nap Ónagy Zoltánról, a tavaly december 16-án elhunyt író, költő, publicistáról emlékezünk meg. Legutolsó regénye a Két választás Magyarországon, illetve a Luca széke, ez egy kötetbe került, ez a két kisregény művéről. Mielőtt azonban belevágnánk, felhívom mindenki figyelmét, hogy YouTube-on, Spotify-on, illetve az említett Könyvkultúra magazin oldalon ott vannak korábbi adásaink. Nagyon szeretjük, hogyha valaki a YouTube-on például lájkol minket, kommentel, elmondja a véleményét, illetve a feliratkozás lehetőségére mindenképpen felhívom a figyelmet, hiszen aki például a YouTube-on feliratkozik, az a lehető legrövidebb időn belül értesül az új adások megjelenéséről. Vágjunk is bele. Én szintén elolvastam Ónagy Zoltán könyvét, hiszen esztergomi íróként egyébként országos jelentőségű online felületen is dolgozott, a terasz.hu-n, tehát országosan ismert író is volt. Az irodalmi élet elmúlt 20 évének, több mint 20 évének egy jelentős aktív tagja. Nem tudom, te mennyire ismerted előtte?
Soha nem hallottam róla. Most került a kezembe ez a könyv, és gyorsan elolvastam, mint érdekességet, meg legalább egy kicsit beszélgetünk róla.
Igen, egy ilyen szűzi módon.
Pláne irodalomról, ami azért olyan favágó vagyok, hogy egyáltalán nem is tudom kifejezni magam, de hát kell az embernek egy kis információ, meg kell egy kis, hogy fusson az árral.
Ugye érdekes a Zolinak a munkássága, mert nagyon... Tehát volt egy időszaka, hogy két évente adott ki új regényt, volt egy időszaka, amikor 9 évig szúnyadt a mélyben a láng, és de az alatt publikált, újságot írt, és aztán az utolsó években, évtizedben az irodalmi műfajokon belül ilyen crossovereket, ilyen kereszteződ, tehát ilyen elegyeket alkotva készített többféle művet, interjú kötetei is jelentek meg, és ez a könyve, tehát akkor újra mondom, a Két választás Magyarországon, alatta a másik kisregény cím, Luca széke, ez szerintem visszatér az eredeti, a mondjuk Leelvezni a lókoson, vagy a Nem kell hal, ez a két kedvencem tőle műfajokhoz. Zoltán, az szerintem, ugye magyarázzuk meg először, a Két választás Magyarországon, ez nem a Mixát.
Itt van előttem a Mixát, össze is hasonlítottam. Hát igen, nem a Mixát.
Igen. A másik téma, de akkor légy szíves, majd fejtsd ki a hallgatóknak, hogy a másik téma ugye a szerelem, az ilyen meg az amolyan szerelem, de szerinted miért ezt a címet adta? Ez olyan érdekes, hogy hát ezt már eleve Mixát, ezt már használta ezt a címet.
Hát szerintem azért, mert egy aktuális alkalom volt, éppen akkor az történt a világban, és az lett a címe.
2002-ben helyezi el a történetet, igen, Zoltán. Igen. Akkor
a nagy felvonulásnál helyezi el, amikor éppen nagy felvonulás volt a Budapesten.
Igen, ugye itt a... Szerintem most ne is mondjuk a pártoknak a nevét, ne vigyel, ha
nem szabad... Nem politikai javaslom,
van szó. De bemondhatjuk, de az volt a lényeg annak, hogy akkor még ez a vetésforgós volt, igen, tehát az egyik ciklusban az egyik oldal alakíthatott kormányt, a másikba. Zoltán nem volt vádolható semmiképpen sem mélységes jobboldalisággal, hogy finoman fogalmazzak. Igazándiból egyébként szerintem kicsit ilyen apolitikus, teljesen önjáró ember volt az egyénisége, egy külön országot, vagy ha úgy tetszik, egy külön választási rendszert jelentett. Annyira domináns, markáns, erős egyénisége volt, de kritikusan szemlélte a világot. Hogy látod, hogy a választási menet, bár én tudom, vagy pedig a szerelem kapja meg a hangsúlyt a Két választás Magyarországon című kisregényében?
ez kettő között van, választásról nem sokat ír, mint keretnek bemutatja, a szerelembe kicsikét mélyebben belemegy, de valójában igazán egyikről se szól az egész, az én szerintem. És
ott is választ, ha már a szerelembe jött, mert nekem úgy tűnt, hogy ő, én is ezt gondolom egyébként, hogy ott tette rá nagyobb hangsúlyt az érzéki és az érzelmi vonalon, ő ott is választ, a főhős, aki hát én gondolom, hogy ő maga mindig saját narrációba meséli egyes szám első személybe a sztorikot.
Szerintem nem választ, hanem csöppen, belecsöppen valamibe, és azt megpróbálja maximálisan kihasználni.
Uh-huh. Ugyan... Hogy látod az egyéniségét? Ez egy külön érdekes, hogy te nem ismerted őt, és szerintem ebben a regényeiben, ahol ő egyes szám első személyben ír, van olyan, ahol nem, tehát például a 21 magyar íróhalálban ott nem, azt hiszem, de lehet, hogy ott is, jó, mindegy, de ott van egy olyan rész, hogy egy hölgy a főszereplő, mint Eszterházinál, no mindegy. Mit akartam kérdezni, már nem tudom.
A személyiséget.
Hát, hogy a személyisége, személyiségének melyik jegyei domborodnak akkor ki?
Azt, hogy szereti.
Ja, igen, úgy, bocsánat, abban a tekintetben, hogy te nem ismerted élőben.
Azt, hogy szeret írni, semmi több. Egy olyan ember, aki nagyon szeret írni, gondolatokat közölni, és írni, és írni, és írni, bármit le legyen írva. És azt lehetőleg, hogyha szép és jó, akkor közre kell adni. Ennyit találtam benne.
Hát ez nagyon általános. Ezt nagyon... azért meg kell, hogy cifrázod.
Több személyiségjegyet nem tudok benne megtalálni a Nagy Zoltánról. Tehát ő ugyan narrációban saját magára gondol feltehetőleg ebbe a regénybe, de igazán saját magát nem fejti ki, hanem körbeírja különböző lírai, meg mirodalmi dolgokkal a mondani valóját, ami három sor talán a mondani valója, vagy négy sor.
Az elején van egy érdekes ilyen útmutató, hogy ez egy valakinek a feljegyzése, amit ő meséli nekünk az író, amit ő a nyelvtani, a gépelési vagy írási tévesztések pontjain kijavított, ugye? Hogy, de magát a nyelvi, ezt a slendrián nyelvi stílust megőrizte. De hát tudjuk, hogy ez csak egy ilyen kerete annak, hogy ő elmesélhessen egy talán számára is, számunkra is újabb stílusban, mert az előtte lévő regényeiben nem így volt, ott egy korszerű, kortárs történetmesélés volt. Itt egy picit, mint a visszahajlana valahova, nem tudom hova. Tehát valakinek a bőrébe bújva meséli, na, az a lényeg.
Így van.
De az nem ő, ez egy ugye egy tanyán élő csávó, elmesélem röviden, akkor azt, hogy bocsánat, nagyon sokat beszélek nála, hogy egy tanyán él a feleségével, és ő neki dolga van Budapesten, és író, mert valami szerkesztő hívja, döbbenet, ugye Ónegy is pont így dolgozhatott, és föl kell mennie Budapestre, és ezért nekivág a nagyvilágnak, nagy Budapestnek. A nagy budapesti aszfalt country volt egy ilyen szám a 80-as években, és hogy ott viszont neki, és akkor pont akkor van a választása, hogy mondott, hogy tüntetés, és ott viszont neki lesz egy szerelmi kalandja. Aztán persze visszatér az anyaölnek számító tanyára.
Így van. Körülbelül erről van szó az egész regényben, kicsiket kiszínezve, egy kis regény, nem is tudom, kis regény, de naplóra hivatkozik. Tehát az inkább napló. Következőképpen képzelem el, valahol beül a kocsmába, hallgat egy öregember, parasztembert, aki mesél az élet a történetei sztoriról, megérinti, mert talán vele is történt ilyet, és ezt irodalmi formában megpróbálja szépen kibővíteni, megfogalmazni és előadni. Azokat az egyszerű mondatokat. Ugye, mert arról szó, hogy vörösharaszti pusztában él egy ember, aki tulajdonképpen lehet, hogy talán ő is nem biztos, nem tudom.
Gyerekkorában ilyen közegben nőtt
fel. Igen, aki fákat metsz, kertet művel, trágyát, és rengeteget káromkodik, és a vörösharaszti pusztának, hogy is mondjam, ott teljesen jól érzi magát, és mindennel, semmi mással nem foglalkozik, csak a saját kis kertjével, meg a gondolataival. Mellette él a puszta szépe, aki az asszony feltehetőleg.
Igen, puszta szépe.
Bocsánat,
vagy örök asszony.
Igen, aki az asszony, és hát jól el vannak, ugyanakkor egyszer csak kap egy meghívást, feltehetően köze van az irodalomhoz, nagyon sok köze van, egy volt talán szerkesztője, aki szultánnak és szekciónak nevez, azt mondja, gyere föl, lesz egy jó buli.
Szerintem ez egy Zoltán nevű ember, hiszen jó magam is ez vagyok. Ez a fejedelmi jelző, ez kiár, ugye, szultán.
Lesz egy jó buli, hát persze nem akar menni, aztán végül is meggyőzi magát. Anyu azt mondja, hogy oké, rendben van, csak trippert ne hozz haza. Ezzel kezdi a indulást.
Felmegy. Mintha tudná, hogy lesz elkanyarodás?
Igen, írja, mert már, hát volt már ilyenre példa. Aha. Aztán felmegy Nagy-Budapestre, teljesen nem az ő közege, viszont az igaz, hogy sokat jár irodalmi előadásokra, és a irodalmat hallgatja, és olvassa, és rengeteget dolgozik a számítógépen, jönnek a gondolatai, és tulajdonképpen naplót ír. És az egy napló formában megírt kis regény, ami egy lejegyez egy tulajdonképpen napoknak a történetet, hogy akkor mi történt, hogyan történt, nagyon szűken jegyzi le. Igen, azért lett írás, mert a beszédtechnika, amit a ember, akivel találkozott, előad, az neki nem megfelelő, hanem javított rajta, és próbálta irodalmi formába áttölteni azt a dolgot, ami a lényege volt az egésznek.
Az íróknál, akkor ezt ebben belekötök, ha tudok, az íróknál szerinted az mennyit, ez a érvényesség, ez egy új szó, ezt most egy bizonyos, elég okos ember szokta használni, és nagyon igazán, mennyire érvényesíti jobban, vagy teszi érvényessé az egy adott irodalmi művet, hogy valaki egy az egybe lejegyzi, amit valaki mondott, rászínez, módosít, természetesen beburkolja, vagy pedig egy teljesen kitalált fantasy dob elénk, ami soha nem létezett, és tényleg nagyon apró emlék, vagy tapasztalat, vagy ilyesmi hallás, vagy riportok, még ott is hallunk, hogy újságcikkek alapján indítanak el egy történetet, és Szomjas György filmjeiben látunk példákat erre. Tehát ez a érvényességet mennyire erősít egy irodalmi műnek szerinted, hogy az egy teljesen eredeti egy az egyben átvett tartalom, majd módosított, jó értelemben módosított, vagy pedig csak a fantázia terméke.
Egy kicsit hátulról közelítem meg, mindenki más.
Hátulról mellbe.
Mindenki más. Mindenkinek van a szeme előtt egy hájog, vagy egy szűrő, és ugye azt érzi meg, amit ő abból meglát. Kinek nagy luk van a szűrőn, kinek kisebb van, tehát mindenki csak azt tudja befogadni, ami az valamilyen belső tartalma és affinitása van. A többit egész egyszerűen negligálja. Tehát nem foglalkozik vele. Na most az író is valahol ilyen, de az olvasó nagyon ilyen, ezért mondom, inkább most én saját élményeket mondok ebben kapcsolatban. Beleugrani az irodalomba, hát, bocsánat, nem egy nagy regény, ott kezdődik 30 oldal az egész, tehát ez meg lehet, gyorsan meg lehet tenni, el lehet olvasni, ez, nincs, ez egy kis novella, vagy novellaszerűség, hát beleolvassuk. 30 oldal vége. Próbáljuk meg összefoglalni a gondolatokat, semmi. Abszolút nincsen semmi, nem tudtam összefoglalni belőle azt, hogy mit kell,
ja, Gábor, neki veselkedett?
Hogy mit lehetne ebből kihozni, mi ez az irodalom. Elkezdtem gondolkozni, egyáltalán mi az irodalom, és innen válaszolok a kérdésedre. Az irodalom az tulajdonképpen az sincsen meghatározva. Író emberek meg vannak határozva, és amelyik tulajdonképpen valami stílus, vagy valami jegy alapján nagyon jó lesz, és közérthető, és közel sokan olvassák, akkor ez bekerül az irodalmi novumba. De önmagába valaki szeret írni, ő is egy naplót írt tulajdonképpen, mindenki ír, otthon ráír, ír egy naplót. Na szóval, hát nem jött be nekem a regény, a következő. Lehet, hogy ez egy vers, egy szabad vers.
Hát akkor átugrottunk egy másik két témába.
Olvassuk fel hangosan, 30 oldal fel kell olvasni hangosan. Hát igazán nincsen benne jambusok, egy-két rímet lehet találni, tulajdonképpen nem vers, szabad vers, de ritmusan nincsen.
Most melyik írásról beszélek?
Erről beszélek.
De ez egy prózai mű, egy kis
regény. De én úgy olvastam mindegy verset másodszorra.
Jó, figyelj, ez olyan, mint hogy én régen nem értettem meg a Jimi Hendrixet, mi punkok voltunk, és akkor miután azt mondtam, hogy jó, akkor az nem blues rock, experimentális, meg nem tudom milyen kísérleti zene, blues rock, jó, akkor ez punk. Egyből értett, egyből szerettem.
Na, ezt akartam
ilyen
mondani.
Ilyen módszerrel dolgozom.
Azért ez csalás. Elsőnk neki még egyszer, harmadszor is elolvastam, és harmadszorra világosodott ki igazán a mondani való a stílus, meg hogy mit akar közölni az író.
Na, mit akar közölni? Ugye itt, és térjük rá talán a lényegre, a figura, a főszereplő teljesen belehabarodik, belebonyolódik egy érzéki kapcsolatban, és egyre távolodik tőle a fővárosban, a Budapesten zajló választási finish, ha jól értem az egészet, és viszont ő belegabajodik, belehabarodik egy érzéki kapcsolatban. Hogy látod, hogy ez szerintem az egyik legnehezebb téma, nekem van egy könyvem, a Pier Paolo Pasolini Olaj című könyve, ezt már meséltem, tehát ott vagy valami heavy petting megy, vagy valami itt fúrnak, ott túrnak, ott kúrnak, tehát ilyen nagyon túl van, és jó vastag könyv, nem is folytattam a 10. oldal után olyan szempontból, hogy hát ezt mikor állítja le az író? Ugye Pasoliniről tudjuk, hogy azért nagy csintevő ínyecmestere volt az érzékiségnek, akármilyen polaritású is volt, ugye finoman fogalmazzak, de Onodynál ez más, és ez marha nehéz, hogy úgy leírni érzékiséget, hogy annak irodalmi értéke legyen, én szerintem ez itt abszolút teljesült, de az a baj nekem, hogy ugye mégiscsak ismertem a Zolit, Isten nyugosztalja, és ugye csak őt láttam a sorokban, és ez így befolyásolt. Ez olyan, mint hogy ismersz egy híres írót, és, vagy költőt, és akkor olvasol tőle valamit, hát teljesen őt látod. Tehát hogy sikerültek ezek az érzéki jelenetek a könyvben?
Hát nem tartom, én nagyon kidolgozott sztorinak, nagyon de, kidolgozottnak.
De az már nem pornográfia, nagyon kidolgoztuk?
Nem.
Az már túl részletes,
nem,
az túl lehet, beszédes.
Nem, lehet az kultúrát
nem csinálni. De inkább, el kell rejteni.
Itt inkább arról van szó, hogy volt egy sztori, naplót ír, TR1-es naplót írja, naponként az írja le, azt írja a könyvbe, hogy ez a napló tulajdonképpen, ő írta át
naplóval. Mi ez a TR1-es?
Na, nem tudom, az nem derült.
Ja, azt ő írja?
Ezt ő írja, igen, naplót ír.
Jó, hogy megjegyeztem.
És történt, sztori, felment Pestre, összejött egy bozontos vöröshajú nővel, akivel beszélgetett.
Hol bozontos?
A vöröshajú volt, kérlek szépen, várjál, ha vöröshajú volt, és elkezdtek a struccokról beszélgetni, mind a mezőgazdaságról, nagyon fontos, és kiderült, hogy a nő turkál a gatyájában.
Hát 18 éve a női hallgatóinkat megkérjük, hogy távozzanak el a készüléktől most.
Megragadva az alkalmat, kérlek szépen, nem foglalkozott semmivel vagy módot, hanem egy tesztoszteron tompolt benne, és egészen másként alakult a pár nap, mint ahogy ő elképzelte. Persze ezt a szépjének, a pusztán szépjének ugye sose fogja bevallani. Tehát ez inkább
ez sem igaz, mert de várjál, csak mert ugye úgy küldte el, hogy menjél,
igen,
tedd a dolgot, de azért trippert ne hozzá haza.
Igen.
Ugye idéztük a könyvből, idézted a könyvből, tehát mintha az asszony tudná, hogy a lókötő megint el fogja kötni azt a bizonyos lovat akár.
El is köti.
És el is köti. A betyár.
Betyár. Mély érzelmekről nem ír. Volt egy szituáció, volt egy alkalom.
Együtt. De nagyon jó a hangulat a két ember között, a férfi és a nő, igen, gyorsan
összehangolódtak. Igen, mert ugye hát főznek, együtt olvasgatnak, együtt járkálnak. A nő dolgozik, a férfi otthon van, nem csinál semmit, ül a számítógépen mellett, szül a számítógép mellett, és írja kérlek szépen a gondolatait, írja szép lassan. Viszont hozzá van téve, hogy az olvassa, már akkor is volt net, olvassa az írásokat, a neten levő írásokat, 2002-ben, és a ott levő szerzőkről pár sort leír, hogy ki, mi lehet, hogyan lehet, ha ismerem, akkor azért, ha nem ismerem, akkor azért. Nagy jellemzés nem vagy egyikről se, csak úgy, hogy ők már voltak akkor, tehát tudomásul kell venni, azok az írók már voltak, akiket olvastak és néztek.
Figyelsz, mondjunk néhány könyvet, nekem most Alberto Moravia jut eszembe, milyen nyugatsznobok voltunk anyámékkal, mindig is tőlük örököltem ezt. Mondjunk néhány könyvet, ami így eszünkbe jut, ahol érzékiséget, testi szerelmet ábrázolnak, és egyszerre visszafogott, és egyszerre mégis, hát természetesen van benne vágykeltés, hát hiszen akár a Schrödinger dobozában is lehet, hiszen ki tudja, mi megy a dobozon belül, azon kívül, hogy van benne egy macska, de hogy mondjuk már néhány olyan irodalmi, nagyra értékelt irodalmi klasszikust akár, lehet az ókori aktól is, ahol megjelenik az érzékiség, hasonlóan visszafogott, és mégis sokra tartják, mi több tanítják. Hát nekem a Morávia.
Kezdjük az alapoknak, Kálmaszutra. Ott abban lehet tanulni rendesen, de menjünk az irodalom
felé. Ez nagyon nyílt, az csak erről szól, illetve a technikákat, az, de irodalmat mondjuk.
Ókori írókhoz kell visszamenni.
És ami dőn a folyó, gyönyörű sodrához elértek.
Így van. Szép. Vagy hívják ezeket, milyen részletversnek a...
Na, ez a Daktilus.
Daktilus. Nem tudom értelem most.
Na, de az a lényeg, hogy az ókorban is, hát a Szafót azt szerintem még mi is tanultuk, hogy 80-as években a középiskolában, már úgy, hogy benne volt az irodalmi szöveggyűjteményben, de tovább menve, ahogy múltkor felidéztük egy városi eseményen, Balassa által bejön a magyar, megszületik a magyar líra, és ő már megdalolja a szerelmet is. A bort is, az Istent is, a vitézséget is, de a szerelmet is.
Hát ezek az alaptémák az irodalomban. Mindig minden erre van felfűzve, az ember életen keresztül a szerelembe.
Mi a kedvenced, a írod, aki jól ábrázolja szerinted a érzékiséget, a testi szerelmet?
Hát én nekem, megmondom őszintén, a testi szerelmet nem tudom, de az érzékiséget azt én a versekbe találom, még például Radnótiban. Aki igazán úgy...
De prózát mondjál, ahol le van írva, hogy és akkor Anetka szoknyáját fölhajtotta. Pont.
Nem tudok rá válaszolni.
Gábor, olvas Alberto Moráviát, vagy Robert Mernés van, amikor a, nekem a kedvencemtől akkor hagyd vagánykodjak a madrapúr, amikor egy repülőgépen rekednek az emberkék, és ott kiderül, hogy egy sajátságos hatalmi játék indul meg, nem tudván, hogy a Földön éppen most atomháború történt, vagy tehát, hogy ott valahogy el vannak különülve a lenti társadalomtól, és a főhős már az elején jelzi, hogy ő egy baromi ronda férfi, ennek ellenére természetesen a stewardesszel vagy kivel nagyon összejönnek. És ott a gépen van egy külön szoba, és ők ott matatnak. Tehát, hogy egy heveny testiségben merülnek el. És visszafogott, vagy a védett férfiak maradva a Robert Mernél, ahol ugye nagyon ki van arra hegyezve, hogy a férfiak megcsapanó száma miatt nagy értéket képvisel, nagyon jól esett olvasni, a nők társadalmában a hím, és akkor már szinte nemi erőszakig fajuló szituációkban próbálták megkaparintani a férfit, és ott az egyik, ő egy tudós, és egy női, mindenki, aki katona, meg ilyesmi, az már nő, és az egyik katona az ott hát magáévá teszi a férfit, és ott meg is jegyzi a főhős, hogy hát akárhogy nézzük, de most egy katona babája vagyok. Vagy azért mondtam a Moráviát, mert ott van az 1934 című regénye, én ezt tinédzserként nagy örömmel olvastam, mert abban van egy szigete játszódik, ahol a különböző nemzetek kémei és mindenféle emberei, gentrik és gazdagok és gazdagnak lenni vágyó hölgyek mennek oda, és a főhős összejön Olgával, az orosz kémnővel, és Olga rendkívül nagy művész az orális szexnek, és akkor ezt nagyon jó volt olvasni 14 évesen, hogy van ilyen a világon.
Utána jöttek a filmek, és aztán elmaradtak a könyvek. De, hogyha az
de most mivel ez nem egy filmes sztori, azért mondtam, hogy de a filmben sokkal
könyvek. Filmben sokkal könyvek, de ha érzelmekről beszélünk, tehát szex, az tulajdonképpen két dologból áll szert. Legalábbis én úgy gondolom, egyik a testiség, másik a hozzátartozó érem. Sokszor mondták azt, hogy abban nem tudok összebújni, akivel nem tudok beszélgetni. Tehát a kettő az nehezen válik el egymástól. Ha elválik, az nem probléma.
Itt, de ez megvalósul.
Igen,
de ők ugye beszélgetnek, lamentálnak.
Együtt járkálnak, együtt mennek arra pár napra, és nem is akar igazán hazamenni, gyorsan kitalálja azt, hogy honnan holnap lesz a hatalmas nagy felvonulás, a tüntetés, a szociálliberalisták, mert nem is tudom, hogy nevezi őket, meg a fiatal oroszlának között, úgyhogy neki ott kell maradni, fenéket a tüntetés miatt.
Ha bemarad az ágyban.
Bemarad az ágyban, pontosan. Na ez egy pozitív dolog, legalább az
életet. Kicsit ilyen jancsós jeleneteket tudunk elképzelni, hogy most előbb még eszembe jutott, hogy a két ember, ahogy ott együtt van, és nem akar hazamenni, ezt tanították nekünk, hogy azt mondja az irodalomtanár, na gyerekek, miért nem akart Odüsszeusz, miért tartott Odüsszeusznak annyi ideig ez az hosszú útja?
Utálta az asszonyt.
Te ugyanabban az osztályban álltál, és akkor ez a tanár teljesen véletlenül homoszexuális volt, és mondja, hogy na gyerekek, azért, ugye drukkolt a férfinak, a férfi főösnek, azért, mert nem akart visszatérni az asszonyhoz.
Hát,
ugye igen. Itt nem erről van szó.
Itt pontosan nem erről van szó, és a végén nagyon jól megfogalmazza.
Van egy ilyen férfi trükk, hogy hát anyukám, hát, ne tudd meg, ott még egy újabb értekezlet lett, akkor disznót vágtunk az első emeleti WC-be.
Igen, meg hát berúgtam is, hát pontosan, de van egy nagyon, nagyon fontos mondat a végén.
Tehát odüsszeuszi mesékkel áll elő igen, a férfi, hogy miért nem ért haza időben.
Mert amikor hazamegy, és ránéz ugye a puszta szépe, akkor azt neki, hogy tedd el azt a kést, nem kell a hisztéria, aztán láthatod, tiéd vagyok egész életemben. Tehát, hogy feloldja ezt a dolgot, hogy hát jó, hát volt valami, volt egy sztori, volt egy történet, van róla egy napló, van róla megemlékezés, ugye mostanában már csak számítógépre csinálják és fotókat, az marad megemlékezésnek, ő írt róla egy kis dolgot, hogy megint maradjon, és kiszépítette a skiccet, a vidéki embernek a skiccét felnagyította, megpróbálta, vagy legalábbis szerintem valószínűleg irodalmivá tenni, tehát olyan szavakat használt, olyan mondatfűzéseket, olyan stílus adott hozzá, hogy ez tulajdonképpen de karácsonyra szépen fel legyen díszítve, és formás profil legyen, egyszerű történetek. Elment Pestre, nem akart felmenni Pestre. Felment Pestre, volt egy
nő. Miért ment föl, ha nem akart felmenni?
Hát mert a barátja hívta egy bulira. A bulira azért ugye egy csábító.
Arra végül is nem ment el, ha jól Értem.
De elment. Ott ismerkedett meg a...
Ja, ott szedte fel a nőt, vagy szedte fel őt.
Aha. Ő szedte fel őt, igen. Tehát felment, volt egy...
Hát én már egy hónapja olvastam.
Volt egy kis kapcsolat, pár napig tartott az egész, minden más le van tojva, és aztán hazajött, és rájött arra, hogy hát tulajdonképpen láthatod, hogy a tiéd vagyok egész életemben, mondja az asszonynak.
Hát a legvégére egy demagóg kérdés, szerinted mit, mi a tanulság ebből az egész történetből? Erőltetett a kérdés.
Erőltetett, mert igazán tanulságot nem találtam. Tehát
ne, most tegyük fel, most játsszuk azt, hogy neked meg kell adni ebből tanulságot. Tudom, hogy most erőszakot teszek rajtad, de mégis.
Ha tetszett, akkor olvassál még egy pár könyvet tőle.
Én olvastam veled ellentétben.
Én sajnos nem olvastam.
Majd hozok neked, jó? Nagyon jó könyv. Sok könyve ugyanerről szól, vagy néhány könyve, bocsánat, hasonlóról szól, és elkülönítve a Ónagy Zoltán főhőseitől, a Zoltán egy tényleg hasonló figura volt, egy rendkívül domináns, markáns, a női lelkeket, valószínűleg nagyon is jól ismerő, a női világot nagyon jól ismerő ember, aki minden élettapasztalatát felhasználta ezekben a regényekben. Tehát akkor nincs tanulság.
Nincs. Nem tudok kiszedni belőle, mert nincs belőle tanulság. Úgyhogy egy pillanatról van szó az egészben, egy röpke, meglátás, egy leírunk valamit, mert ez megtörtént, és tartsuk meg ezt felszínezve.
Jó, nagyon szépen köszönöm, és akkor a hallgatókkal találkozunk nem sokára.
Majd egy kicsikét még folytatjuk, mert azért van még itt regényeket, amit érdemes átnézni, és akkor lehet, hogy időnként változik az ember véleménye.
Köszönjük a figyelmet! Ritka esetek egyike, amikor a 180 fok a kultúra ellenpontjai adásához hozzácsatolunk egy, hát mondjuk úgy, hogy egy utóiratot, vagy egy plusz szöveges részt. Ónagy Zoltán tavaly decemberben hunyt el, és akkor elkészült egy úgynevezett objektív visszaemlékezés. Ezt szeretném most elmondani, azért, hogy tudjuk, hogy ki volt ő, hiszen itt az imént beszélgettünk a könyvéről, ez volt az utolsó könyve, a két választás Magyarországon, de nézzük, hogy ki volt ő. Ónagy Zoltán íróról, életéről, de inkább munkásságáról emígyen összegezni, leltározni, inkább a féle szemlézés, nem teljes, de áttekintő műfajbéli keresztmetszet feltérképezés. Itt tehát most a feladat, az adat, vagyis annak rapszodikus sorbálítása, hogyan és miként volt. Ónagy által ismert szerkesztők, újságírók, kollégák és maga az író van segítségemre most. 2013-ban Ónagy így emlékszik vissza az erdélyireport.ro munkatársának kérdésére válaszolva. 8-ban megnyertem egy diákoknak kiírt prózaversenyt, 2 hetet töltöttem fődíjként Csillebércen, az volt az első szörnyű közösségi élményem. Ezt követte, hogy néhány középiskolától megszabadultam, vagyis a középiskola megszabadult tőlem, néha a kollégium előbb, néha egy ritmusban a tanintézettel. Végül csak sikerült elvégeznem egy nyomdaipari technikumot, és felvételire készülés helyett azt képzeltem magamról, hogy zeneszerző vagyok, vagy szövegíró, zenekarvezető, nem mellesleg 20 évesen már publikáltam. Egy amatőr színpad tagjaként drámát írtam. A 70-es évek eleje az amatőr színpadok fénykora volt. Nyomdában dolgoztam, és utaztunk, írtunk, próbáltunk. Ebben a bódulatban lassan derült ki, hogy nem vagyok csapatjátékos, és ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy akarom, ott hagyom őket, mert így történt. Eddig az idézet. Ugyanebben az interjúban beszél első kötete az út Eridanusba, illetve magánélete hivatalossá válásáról. Idézet. Szerkesztőmnek, Ördög Szilveszternek köszönhetően 1978-ban bekerültem a korszak legfontosabb antológiájába, az Isten tenyerén ülünk be. 74-ben feleségül kértem az örökasszonyt, összeházasodtunk, 76-ban elfogadták az Eridanust, megszületett az első fiam, 78 tavaszán megszületett a kisebbik nagyfiam. Karácsony előtt megjelent a regény, könyvhétre az antológia, addigra a magvető elfogadta a következő kötetet. Eddig az idézet. Itt beszélt el Ónagy a fiatal házas és munkás élet mindennapjai rutinjait, a korai kelést, az állásban és másodállásban való munkálkodást is. Ez időtájt, ezután antológiákban is szerepel, így az 1980-as Isten tenyerén ülünk, és az 1987-es Bőrünkön a betűk címűekben. Első kiadványaira a szakma már is reagál, kritikák jelennek meg az új forrásban, a mozgóvilágban és az élet és irodalomban. 6 év telik el első könyve megjelenése után, amikor kiadják a Vénusz beteg című másodikat, majd 2 évente publikál új kötetet, 1987-ben a Vénusz születiket, 1989-ben a Balladák lányait. Itt jön egy viszonylag hosszabb szünet a kötetkiadásban, megjelentetésben, hiszen az a Leevezni Lókoson 1998-ban lát napvilágot. Lókos, ami egy tanya volt, annak Dejtár nevű Nógrád megyei községnek a része, ahol Ónagy gyermekségét töltötte. A Netlexikon írók itt jegyzik meg, hogy érettségiét levelezőn végezte, és hogy tanult és pár évig alkalmazott szakmája a nyomdász volt, magas és sík nyomó gépmester. Bár ahogy írják, 1980-tól 20 éven át vándor diszpécserként dolgozott a GOV-nál, azaz gáz és olajszállító vállalatnál, majd a MOL-nál. Első irodalmi elismerését a Madács díjat 1993-ban, a másodikat a Nagy Lajos díjat 1994-ben kapja, melyet 1 év múltán NKA ösztöndíj követ. 2004-ben a Tekintet díj, 2008-ban Városa Esztergom elismerése a Babis díj tulajdonosa lett. 2010-ben a Jelen díjat, 2012-ben pedig a Maszre ösztöndíjat vette át. A Leevezni a Lókoson után többnyire rendszeres ritmusban jelennek meg könyvei. A Mészholdja 2000-ben, a Szerelmes könyv 2001-ben, a Tavaszi iramlás ősszel és a Sötét kapu a forradalom 60. évfordulóján 2006-ban, a Papírt és kardot írtam interjú kötet 2009-ben, a Cerinka 2010-ben, a Zsámboki szerető 2011-ben, a Párosjáték A-val 2012-ben, az Egy teremtés története 2014-ben, a Dragéi hajnalok Zalánnal és a Peremvilág 2015-ben kerül a boltok polcaira. Ezekben az években újra szerepel antológiákban, így a 2006-os 56 író Esztergomról, a 2009-es Kengurúk a körúton és a 2011-es Nyitott ajtók című kiadványokban. Újabb kritikák jelennek meg köteteiről az Új könyvpiac, a Népszava, az Élet és Irodalom és az Esztergomi Hídlap később a 24 óra hasábjain. Írói publicista munkássága ezen periódusában szerkesztői feladatot is ellát. 2000 és 2006 között az Esztergomi Hídlap jegyzetírója, a terasz.hu irodalmi portál főszerkesztője, 2007-től 2012-ig pedig az Irodalmi Jelen próza rovatának vezetője. És ahogy olvasható a Netlexikonban, 2013-tól válik szabadúszóvá. 2012 után ismét jön egy nagyobb, 10 éves szünet, amikor nem jelenik meg regénye, ekkor adatja ki a fent már említett 2 interjú kötetét, 2022-ben a Forgácsok a gép alól című könyvével tér vissza, illetve ugyancsak ebben az évben jelenik meg 21 író halál című történetfüzére. Halálának éve is gazdag volt, hiszen 2 kötettel is jelentkezett, az a Helyettes 3. regénye és utolsó kötete a 2 választás Magyarországon Luca Széke című könyvekkel. Pályafutása során több kiadóval is dolgozott kötetei kapcsán, így a Magvetővel, az Ötvös kiadóval, a Fekete Sas kiadóval, az EOL E kiadóval, az Isler kiadóval, a Pont kiadóval, a Gondolat kiadóval, a Kortárs kiadóval, az Athénaeum kiadóval, a Jelen könyvekkel, a Parnassus könyvekkel, és utolsó három könyv esetében a Dr. Kotász könyvkiadóval. Munkásságában jelentős rész az online-on való publikálás. Az ezredforduló utáni digitális forradalom áldásaira, felkínált lehetőségeire, a nálánál jóval fiatalabbaknál lényegesen dinamikusabban és kellő invencióval reagálva kezdi el online publikálói, szerkesztői tevékenységét, mely később a Facebookon kap egy lényegesen nagyobb löketet. Ebbéli munkássága kapcsán egy helyen a magyarországi online kulturális tartalomszolgáltatás egyik úttörőjeként apostrofálták. Az általa működtetett, legalább hetente frissülő Facebookos oldalon már irodalomtörténet, storytellerség és a rá jellemző ónagyi hanghordozás dominál. A Bőség zavara című Facebookos sorozata kinyomtatva is akár bármikor megállná a helyét az irodalom történeti lexikonok és műsorok mellett. De persze saját nevén is ott van a közösségi oldalon, ahol az utolsó évek egyre szaporodó kórházi gyógykezelései élményei hatására szikár, naturális és rendkívül szuggesztív verseket közöl, megpróbáltatásai, súlyos betegségeivel való heroikus küzdelme leírására. 2023. december 16-án hunyt el egy budapesti kórházban. A pontkiadó.hu oldalon egy rendkívül szűkszavú biográfiában tömören így írt magáról egyszer. Valójában nincs mit elmondani magamról. Üldögélek, olvasgatok, eszegetek, iszogatok, írogatok, ha van kedvem hozzá. Ha nincs, akkor is. Honnagy Zoltán valójában egy olyan örökmozgó, örökké dolgozó életmotor volt, ami egy One Man Army stílusú irodalomiskolát hajtott, ahol egy személyben ő volt a direktor, a tanár, a diák és a pedellus. Mindannyiunk okulására, tanulságára és főként művelésére.